hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdődik az iskola. A nyári menetrend végéhez, a tanévkezdéshez igazodva lép életbe a vasúti menetrend több vonalat érintő harmadik módosítása. A mástor közlése szerint ez az utazói észrevételek és a szakmai tapasztalatok figyelembevételével készült. Az utószezonban is sűrűbben járnak viszont a vonatok a magyar tengerhez. A balatoni szerelvények egyébként a főszezonban több mint 1.200.000 utazást szolgáltak ki. Véget értek a június közepétől augusztus végéig tartó balatoni és erdélyi Erzsébet táborok. Több mint 40.000-en kapcsolódtak ki hétről hétre, közölte a családokért felelős államtitkár az MT-vel. Kont Zsófia azt írta, az iskolai csoportok mellett táboroztak állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatban érkező, valamint tanodás gyerekek is. Idén nyáron a Magyar Honvédség 8. alkalommal szervezte meg honvédelmi táborait, amelyekben csaknem 4000 diák vett részt, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. Ebben az évben 25 különböző témájú tábort rendeztek 56 helyszínen, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Minden diáknak ingyenesek a tankönyvek, amit 15 milliárd forint terhet vesz le a magyar családok válláról, mondta el a kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. A Kelló könyvtárellátó NKFT 13 millió tankönyvet szállított ki 4100 iskolába, 1.200.000 diáknak, ismertette Vitályos Eszter. Szerinte segítség, hogy a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat már augusztus végén folyósították, ez 1.100.000 családot érint. Elmondása szerint a mobiltelefonok kitiltására az oktatási intézményekből azért van szükség, hogy a szünetben a diákok ne a kütyüzéssel legyenek elfoglalva. A magyar felsőoktatási rendszer versenyképes, rugalmas és autonóm, működése pedig kiszámítható és átlátható a modellváltás óta, hangoztatta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Pécsi Tudományegyetemen. Varga Bajusz Veronika az egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén köszöntőjében azt mondta, a felsőoktatás egyszerre van a hallgatókért, a családokért, a tanárokért, a magyar gazdaságért és a magyar nemzetért, azaz értünk, jelenünkért és jövőnkért. Idén 3 milliárd 400 millió forintos keretösszeggel hirdették meg a Nemzeti Tehetségprogramot, amelyben több ezer tehetséges fiatal kap támogatást, közölt az államtitkár az M1 állami televízióban. Elmondta, a pályázatok beadási határideje július végén volt. Mint ismert, meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, várhatóan csütörtök éjfélig. Az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknál is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványanyag és vitaminbevitelre van szükségük. Mindig legyen náluk folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak. A melegben nem javasolt cukros, szénsavas üdítők fogyasztása, a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége. Érdemes könnyű, világos színű, laza, jól szellőző ruhadarabokat választani nekik. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azzal fordult Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárhoz és Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy határozzák meg úgy az intézményen belüli hőmérséklet felső határát, hogy az legyen összhangban a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendeletben foglaltakkal. Kérik, hogyha a meteorológiai előrejelzések alapján a várható napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot, az igazgató intézkedjen a tanítás-oktatás rövidített órákkal történő megtartásáról. Legitim a dél-oroszországi Kurszki terület elleni ukrán offenzíva, Kijevnek joga van az önvédelemhez, így nyilatkozott a Weltam Sonntag című német hetilapnak a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg először reagált az orosz területen történő ukrán előrenyomulásra. Eközben Csehország külügyminisztere közölte, nem korlátozzák Ukrajnát az általuk küldött hadianyagok felhasználásában. A legutóbbi éjszaka Kijev mintegy 158 drónnal támadta Oroszországot, köztük jelentős károkat okozva a moszkvai olajfinomítóban és két főváros közeli erőműben. Ekközben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról győzködi az Amerikai Egyesült Államokat, hogy nagy hatótávolságú fegyvereivel orosz területen lévő katonai célpontokra támadhasson, írja az Index. Joe Biden szerint közel van a megállapodás a gázai tűzszünetről. Az amerikai elnök erről a katari-egyiptomi-amerikai közvetítéssel zajló tűzszüneti tárgyalásokra vonatkozó kérdése válaszolva beszélt, és megjegyezte, itt az idő, hogy a háború véget érjen. Közben Izrael azt állítja, megtalálták a Hamász által a gázai övezetben tartott újabb 6 tűzholttestét. Palesztin fegyveresek tüzet nyitottak egy rendőrautóra Cisjordániában. Megöltek 3 embert, majd elmenekültek, jelentették az izraeli biztonsági szervek. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadékra kicsi az esély, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája... Ferenc pápa teremtés védelmi üzenete. A teremtett világgal együtt remélj és cselekedj. Június 27-én tették közzé Ferenc pápa üzenetét, amelyet szeptember 1-ére a Teremtés Védelem Világnapjára írt, a teremtett világgal együtt remélj és cselekedj címmel. Most hallgassák meg a Szent Atya üzenetét. A teremtett világgal együtt remélj és cselekedj. Ez a szeptember 1-i teremtésvédelmi imanap témája. Szent Pál rómaiaknak írt levelére utal. Az apostol ebben elmagyarázza, mit jelent a lélek szerint élni, és a hit általi üdvösség biztos reményéről ír, ez a hit pedig új élet Krisztusban. Kezdjük egy egyszerű kérdéssel, amelyre nem biztos, hogy van egyértelmű válasz. Mikor vagyunk valóban hívők? Miért mondhatjuk, hogy hiszünk? Nem annyira azért, mert hiszünk valami értelmünkkel fel nem fogható természet feletti valóságban, egy távoli, láthatatlan és megnevezhetetlen Isten elérhetetlen misztériumában. Sokkal inkább azért, mondaná Szent Pál, mert a Szentlélek lakik bennünk. Igen, azért vagyunk hívők, mert kiárad szívünkbe Isten szeretete. Ezért a lélek már most valóban örökségünk záloga, aki folytonosan arra hív bennünket, hogy mindig az örök javakra törekedve Jézus szép és jó emberségének teljessége szerint éljünk. A lélek a hívőket kreatívvá és szeretetben proaktívvá teszi. A lelki szabadság nagyszerű útján indítja el őket, amely azonban nem mentes a világ logikája és a lélek logikája közös zajló küzdelemtől, amelyek egymással ellentétes gyümölcsöket teremnek. Mint tudjuk, a lélek első gyümölcse, amely magában foglalja az összes többit, a szeretet. A Szentlélek által vezetve a hívők Isten gyermekei, és ahogyan Jézus, ők is abba atya megszólításra fordulnak Istenhez, azoknak szabadságában, akiken többé nem lesz úrrá a haláltól való félelem, mert Jézus feltámadta a halálból. Ez tehát a nagy remény. Isten szeretete győzött, mindig győz, és újra győzni fog. A lélekben élő új embernek már biztos osztály része a jövőbeli dicsőség, annak ellenére, hogy testi halál vár rá. Ez a remény nem csal meg, ahogyan erre a közelgő szentévet meghirdető bulla is emlékeztet. A keresztény lét hitben élt élet, szeretetben tevékeny és reményben túlcsorduló hitben élt élet, amely várja az Úr visszatérését dicsőségében. A paróziának, az Úr második eljövetelének késése nem jelent nehézséget. A probléma más. Amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Igen, a hit ajándék, a Szentlélek bennünk való jelenlétének gyümölcse, de egyben feladat is, amelyet szabadon Jézus szeretett parancsának engedelmeskedve kell végezni. Ez tehát a boldog remény, amelyről tanúságot kell tennünk, hogy hol, mikor és hogyan. A szenvedő emberi test drámáiban. Ha álmodunk is, most nyitott szemmel kell álmodnunk a szeretet, a testvériség, a barátság és a mindenkire kiterjedő igazságosság jövőképétől vezérelve. A keresztény üdvösség a világ szenvedésének mélyéig hatol, nem csak az emberre terjed ki, hanem a világ mindenségre, magára a természetre. Az ember olykoszára, élő környezetére is kiterjed a teremtésre, mint földi paradicsomra, a földanyára, amelynek örömteli boldogságot ígérő helynek kell lennie mindenki számára. A keresztény optimizmus élő reményen alapul. Tudja, hogy minden Isten dicsőségére irányul, a végső beteljesedésre, az ő békéjében, a testi feltámadásra, az igazságban, dicsőségről dicsőségre. A múló időben azonban fájdalomban és szenvedésben is osztozunk. Az egész teremtés sóhajtozik. A keresztények sóhajtoznak, és maga a lélek is sóhajtozik. A sóhajtozást nyugtalanságról, szenvedésről, valamint sóvárgásról és vágyakozásról tanúskodik. Istenbe vetett bizalmat fejez ki az ő szerető, sokat követelő mellettünk állásáról való ráhagyatkozásról árulkodik, ez pedig arra irányul, hogy Isten terve megvalósuljon, amely öröm, szeretet és békesség a Szentlélekben. Az egész teremtés részese ennek az újjászületési folyamatnak, és sóhajtozva várja a felszabadulást. Rejtettem megvalósul a növekedéshez olyan, mint a nagy fává terebélyesedő mustármag, vagy a kovász a tésztában. A kezdetek parányiak, de a várható eredmények végtelen szépségűek lehetnek. A remény, mint születésre, Isten gyermekeinek megnyilvánulására való várakozás lehetőséget nyújt arra, hogy balsós idején is szilárdon álljunk, hogy ne csüggedjünk el, amikor megpróbáltatások érnek, vagy éppen embertelenséggel találkozunk. A keresztény remény nem csal meg, de nem is áltott. Még ha a teremtésnek, a keresztényeknek és a léleknek a sóhajtozása, a már zajló megmenekülés erővételezése és várása is, a jelenben meg annyi szenvedésben van részünk Szent Pál szavaival, nyomor, szükség, üldöztetés, éhínség, ruhátlanság, életveszély, kard. A remény így a történelemnek és az emberi tapasztalatoknak az alternatív olvasata. Nem illuzórikus, hanem realista. A láthatatlant látó hit realizmusával. Ez a remény türelmes várakozás, mint Ábrahám nem látása. Szeretnék a nagy hívő látnokra, Joachim da Fiore kalabriai apátra emlékeztetni, aki Dante Alighieri szerint prófétai lelkű volt. Ő véres harcoknak, a pápaság és a birodalom közötti konfliktusoknak, keresztes hadjáratoknak, eretnekségeknek és az egyház elvilágiasodásának idején képes volt felmutatni az emberek közötti együttélés új szellemiségének eszményét, melyet az evangélium megélésének gyümölcseként az egyetemes testvériség és a keresztény béke jellemez. A társadalmi barátságnak és az egyetemes testvériségnek erre a szellemére tettem javaslatot a Fratelli Tutti enciklikában. Ennek az emberek közötti harmóniának pedig ki kell terjednie a teremtett világra is egy szituált antropocentrizmusban. Az emberi és átfogó ökológia iránti felelősségben, amely ökológia közös otthonunk üdvösségének és mi benne élők üdvösségének az útja. Miért van ennyi rossz a világban? Teszi fel az kérdést a pápa üzenete. Miért a rengeteg igazságtalanság, a temérdek testvérháború, amelyek gyermekek halálát idézik elő, városokat pusztítanak el, szennyezik az ember élő környezetét, megerőszakolják és feldújják földanyánkat? Szent Pál, burkoltan Ádám bűnére utalva, ezt mondja. Tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik mind ez ideig. A keresztények erkölcsi küzdelme kapcsolódik a teremtés sóhajtozásához, mert az a múlandóságnak van alávetve. Az egész kozmosz és az összes teremtmény sóhajtozik és türelmetlenül áhítozik a jelenlegi állapot megszűnésére és az eredeti állapot helyreállítására. Az ember felszabadulása ugyanis az összes többi teremtmény felszabadulását is magával hozza, melyek az emberi állapottal osztozva a szolgaság igájába kerültek. Az emberiséghez hasonlóan a teremtett világ is önhibáján kívül szolgasorban él, és képtelen arra, amire hivatott, vagyis hogy tartós értelme és célja legyen. Ki van szolgáltatva a pusztulásnak és a halálnak, amit a természettel való emberi visszaélés súlyosbít. De ellentétes irányban az ember üdvözülése Krisztusban biztos remény a teremtett világ számára is, ugyanis maga a teremtés is felszabadul majd a mulandóság szolgai állapotából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Krisztus megváltásában tehát remélve szemlélhetjük az emberek és az összes többi teremtmény közötti szolidaritás kötelékét. A Jézus dicsőséges visszatérésére való reményteli és kitartó várakozásban a Szentlélek ébren tartja a hívek közösségét, folyamatosan tanítja és életmódbeli megtéréssel hívja őket, hogy ellenálljanak a környezet pusztításának és olyan társadalom kritikát fogalmazzanak meg, amely mindenekelőtt a változtatás lehetőségéről tesz tanúságot. Ez a megtörés abban áll, hogy az embertársaink és a manipulálható tárgyá alacsonyított természet fölött uralkodni akarók arroganciájáról áttérünk a másokkal és a teremtett világgal törődők alázatára. Az az ember, aki Isten helyét akarja elfoglalni, a legnagyobb veszélyt jelenti önmagára. Mert Ádám bűne tönkretette azokat az alapvető kapcsolatokat, amelyekből az ember él. A kapcsolatot Istennel, önmagával, a többi emberrel és a kozmosszal. Mindezeket a kapcsolatokat szinergikusan helyre kell állítani, meg kell menteni, helyre kell igazítani. Egyik sem hiányozhat. Ha bármelyik hiányzik, minden csődöt mond. A teremtett világgal együtt remélni és cselekedni mindenekelőtt azt jelenti, hogy egyesítjük erőinket, és minden jó akaratú emberrel összefogva teszünk azért, hogy újra gondoljuk az emberi hatalom kérdését, annak értelmét és határait. Hatalmunk ugyanis néhány évtized alatt őrületes ütemben nőtt. Lenyűgöző és elképesztő technológiai fejlődést érünk el, de nem veszük észre, hogy közben rendkívül veszélyes lényé váltunk, aki sok élőlény életét és saját fennmaradását is képes veszélyeztetni. Az ellenőrizetlen hatalom szörnyeket szül, és magunk ellen fordul. Ma ezért sürgősen erkölcsi korlátokat kell szabnunk a mesterséges intelligencia fejlesztésének, Azt ugyanis számolási és szimulációs képességével az ember és a természet feletti uralomra használhatjuk ahelyett, hogy a béke és az átfogó fejlődés szolgálatába állítanánk. A Szentlélek kísér életünkben. Jól megértették ezt azok a kisfiúk és kislányok, akik a Szent Péter téren a gyermekek első világnapjára gyűltek össze, amely a Szent Háromság vasárnapjával esett egybe. Isten nem a végtelenség elvont eszméje, hanem szerető atya. Fiú, minden ember barátja és megváltója, és Szentlélek, aki a szeretet útján vezeti lépteinket. A szeretet lelkének való engedelmesség gyökeresen megváltoztatja az ember magatartását. Ragadozóból a kert művelőjévé válik. Isten a földet az emberre bízta, de az mégis istené marad. Ez a zsidó-keresztény hagyomány teológiai antropocentrizmusa. Ezért a természet birtoklásának és a felette való uralkodásnak az igénye, tetszés szerint manipulálva azt, a bálványimádás egyik formája. Ez jellemzi a prométeuszi embert, aki saját technokrata hatalmától megrészegülve, gőgösen kegyetlen, azaz Isten kegyelme nélküli helyé teszi a földet. Ha Isten kegyelme Jézus, aki meghalt és föltámadt, akkor igaz 16. Benedek pápa megállapítása. Nem a tudomány váltja meg az embert a szeretet váltja meg. Isten Krisztusban kinyilvánult szeretete, amelytől soha semmi és senki nem választhat el bennünket. A jövője által folyamatosan vonzott teremtés nem statikus vagy önmagába zárt. Ma a kortárs fizikai felfedezéseknek is köszönhetően az anyagi szellem közötti kapcsolat egyre lenyűgözőbb módon tárul fel értelmünk előtt. A teremtés védelem tehát nem csak etikai, hanem kimondottan teológiai kérdés is. Ugyanis az ember misztériumának és Isten misztériumának összefonódását érinti. Ezt az összefonódást teremtőnek is nevezhetjük, mivel arra a szeretet aktusra vezethető vissza, amellyel Isten az embert Krisztusban teremti. Istennek ez a teremtő aktusa adja és alapozza meg az ember szabad cselekvését és egész erkölcsiségét. Szabad, mert Isten képére, aki Jézus Krisztus, teremtetett, és ezért Krisztusban a teremtés képviselője. Van egy transzcendens, teológiai, etikai motiváció, amely arra kötelezi a keresztényt, hogy a javak egyetemes rendeltetése révén is előmozdítsa az igazságosságot és a békét a világban. Ugyanis itt Isten gyermekeinek megnyilvánulásáról van szó, amelyre a teremtett világ vár, vajudáshoz hasonlóan sóhajtozva. Az embernek nem csak a földi életéről van itt szó, hanem mindenek előtt örök sorsáról, boldogságunk eszkatonjáról, békénk paradicsomáról. Krisztusban, a világ mindenség urában, aki szeretetből engedte magát keresztre feszíteni, és aki feltámadta halálból. A teremtett világgal remélni és cselekedni tehát azt jelenti, hogy konkrét formát adunk hitünknek, amely be tud lépni az emberek szenvedő és remélő testébe, osztozva a várakozáson a testi feltámadásra, amelyre a hívők erőre elrendeltettek az Úr Jézus Krisztusban. Jézusban, az emberi testet öltött örök fiában valóban az atya gyermekei vagyunk. A hívő számára a hit és a keresztség által elkezdődik a lélek szerinti élet. Egy szent élet, az atya gyermekei, amilyen Jézus, minthogy Krisztus a Szentlélek ereje által bennünk él. Olyan élet, amely az Isten iránti, az emberiség iránti, a teremtett világgal együtt megélt és a teremtett világ iránti szeretet énekévé válik, és amely az élet szentségben találja meg teljességét. Kelt Rómában, Lateráni Szent János Bazilikánál, 2024. június 27-én, Ferenc pápa. A teremtett világgal együtt remélj és cselekedj címmel Ferenc pápa teremtés védelmi üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30-tól és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Ma van a Teremtésvédelem napja. Engedjék meg, hogy egy néhány esztendővel ezelőtt keletkezett írásomat erre a napra ajánlva fölolvassam. Az a címe, hogy tej és olaj. Mondok néhány növénynevet. Beléndek, bürök, csattanó maszlag, csomós ebír, farkasalma, gyöngyvirág, győszővirág, hunyor, kerekrepkény, kutyatej, libatop, magyar rozsnok, mezei szarkaláb, nadragúja, nádképű csenkesz, őszi kikerics, vízi métejkóró, zsúrló. Ossza két csoportra ezeket a szép nevű növényeket. Bevallom, ha nekem ezt a feladatot adná bárki is, nem töprengenék a válaszon. Rávágnám, hogy nem is értem a feladványt. És nem érdemes ezzel fárasztani amúgy is nehézkes agyamat. Aztán csak elgondolkodnék, és valószínűleg önt is izgatja a kérdés, mi a csuda van emögött a felsorolás mögött? Csattanó maszlag, csomós ebér, libatop. Mik lehetnek ezek? Segíti a választ, ha megsúgom, hogy ezek a legelőn található füvek egy csoportja. Találomra választottam ki őket, a két típus képviselőit összekevertem, aztán ABC-be soroltam és leírtam. A növények egyik típusába tartoznak a jó füvek, mint a magyar rozsnok, a csomós ebér, vagy a nádképű csenkesz, a másik csoportba a mérgezők. Így bármilyen szép nevűek is veszélyesek lehetnek. Azt gondolnánk, ha valaki teheneket tart a legelőjén, akkor ezeket a növényeket ki kell írtania, mert az állatokon keresztül mérgük bejut a táplálék láncolatba. Persze azt is mondhatnám, hogy a marha ezt tudja. Többek között ez is a különbség köztem, aki most a lexikomból kinéztem 5 perc alatt, és el is fogadom, hogy néhány perc múlva elfelejtem, vagy még hamarabb, és a szarvas marha között, amely évezredek óta képes elválasztani a jótól a rosszat. Ahogyan egy tehén lehajol egy nyaláb fűhöz, és érdes nyelvével felnyalábolja azt, majd egy oldalazó mozdulattal határozottan letépi, a folyamat már is elkezdődik, amelynek a végeredménye néhány órán belül a tej. Igaz lehet, hogy a leghatékonyabb átalakító rendszer maga a tehén, hiszen a legelt fű, amely áthalad mindenféle belső folyamatokon, pár órán belül tejként távozik a rendszerből. Ha gyerekkoromban a sajtár fölé hajoltam, a frissen fejt tej megéreztette velem a nyári legelők dús füvének illatát is. Akkor nem tudtam, hogy a meleg tej, amit Ilka néném fejt a szelíd tehén alatt ülve, szóval, hogy annak a tejnek az illatában ott van a győszővirág illata is. De most nem mennék ilyen messze az időben. Csak az egyik nyári élményemet idézném. A kastélyok és katedrálisok emlékei közé beékelődött egy különös kép a tehenekről, és ezek a francia tehenek, Franciaország a katedrálisok, a kastélyok és a tehenek országa, így mondhatnám tömör egyszerűséggel. Mindenütt ott vannak a tehenek. No, az Eiffel torony tövében persze nincsenek, de egyébként mindenütt. falvak és városok körzeteiben kukoricatáblák és a szőlő ültetvényeket elválasztó, kiterjedt legelőkön, utak mellett és távolabb is, az erdők és erdősávok mellett, mindenütt, a megművelt földek és gabonatáblák között, mellett és mögött, ott van a fehér húzaló villanypásztorral körbefuttatott legelő, és rajta legelnek, ballagnak, vagy éppen heverésznek kedvük szerint az állatok. Ha nem is őslények, de ősi lények, hiszen házias fajtájuk mintegy 250 ezer évvel ezelőtt vált el az azóta már kihalt őstuloktól. Megértettem valamit a francia mentalitásból, ahogyan a teheneket láttam. Az ország fennállása óta ott vannak a tehenek a legelőkön, gyepes domboldalakon, a normandiai és a provenci lejtőkön, és az ország minden legeltető és legeltethető részén. Legelnek, isznak, majd kérőznek egész nap, egész esztendőben. És a tej meg a sajtok ezer ízben, illatban és alakban kínálják magukat Európa és a világ élelmiszerpolcain. Ha már erre járunk, menjünk át a normandiai hídon, javasolta utitársam. Ezen a világ csodán, amely közel 2 kilométer hossza nível előbb felfelé, aztán ereszkedik egészen a Szajna torkolata fölött Le Havre városába. Le Havre kikötőjében ma Franciaország olajimportjának közel a felét fogadják, és dolgozzák fel az ottani olajvállalatok. Mintegy 5000 hektáron a finomítók tartály arzenáljai csillognak, villognak, alacsony kerítéseik között kanyargunk, először úgy érzem, mintha tilos területre tévedtünk volna, ide nekünk, hazai szemmel legalábbis tilos bejönnünk. De senki meg nem állít, sőt, más autók is kanyarognak a vezetékek és csövek rengetegében. Várom minden pillanatban, hogy ipari kémnek néznek, és leadnak valahonnan egy figyelmeztető lövést. De nem. Aztán egyszer csak az olajfinomítók hermetikusan zárt tartályai között előtűnik a csoda. Legelésző teheneket látok. A fehér húzaló villanypásztor szelíd ölelésében tehenek legelésznek 250 ezer éves nyugalommal. Megértettem, hogy a franciáknak a tehenek épp oly fontosak, mint az olaj. Hogy a fémtartályok gyomraiban ugyanaz zajlik, mint a naphosszat legelésző tehenekben. Az egyiknek olaj, a másiknak tej, a származéka. Idehaza az elmúlt 30 év alatt a tehenek a múlt emlékei lettek. Francia földön pedig ott legelésznek a legkorszerűbb technológiák, ipari centrumok, krómozott fényű, messzire világító tartályai között is. És amikor nyalábolják a libatopot, a vízi métejkórót vagy a zsúrlót, az ő francia nyelvükön ez mind megédesül.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük. Thank you.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája majd az Ökumené című műsorunk jön. Az egyórai hírek után a Cseperedő című kisgyermekekkel, kisgyerekes családokkal foglalkozó műsorunk következik. A nagycsaládos létről, annak gyakorlati oldaláról mesél Zámbori Józsefné Tarjáni Aliz, a Közelbaba Egyesület elnöke, 4 gyermekes édesanya. Aztán jön a Silhouette női magazin. Tovább folytatjuk az Egy nemzet özvegyei asszonysorsok az 1848-49-es szabadsághoz vérbefolytása után című sorozatunkat. Az adásban Tisné dr. Popper Valéria irodalomtörténésszel beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Az adásban ezúttal Zicsi Antónia és Szendrei Júlia megpróbáltatásokkal teli életéről hallhatnak. A 2 órai hírek után jön a Gaudéta, majd a Karitász percek. 3 órakor híreket mondunk, aztán a Krisztus kereszt az erdőn, Tékovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora jön. Ha kérem a következőt egészségügyi magazinunkban, megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Dr. Nagy Károly, az Egri Markot Ferenc Kórház érsebésze a visszérbetegség kialakulásáról, kezeléséről mondja el a tudnivalókat. A 4 órai hírek után pedig zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaink voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Tomán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andra, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót Debnár Ádámot hallották.
majd meglátjátok az emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a szélrózsa minden irányából. Olvasom a Márk evangéliumban. Eljövetelének napját, mondja Jézus, senki sem tudja megmondani. Az ember fiát a villámhoz hasonlítja, amely hirtelen átcikázik kelettől nyugatig, tolvajhoz, aki lopva jő éj idején, úrhoz, aki messzire utazott és hirtelen visszatér, hogy meglepje szolgáit. Virrasztani kell, és készen lenni. Az emberek esznek, isznak, házasodnak és dolgoznak, vesznek és eladnak, írnak és szórakoznak. És senki sem gondol az isteni tolvajra, aki váratlanul megjelenik majd éj idején, senki sem várja az igazi urat, aki hirtelen hazatér majd, senki sem vizsgálja az eget, hogy lássa, vajon fölvillan-e a villám keleten, hogy átcikázzék egészen nyugatig. Ha Jézus be is jelentette biztos tényként az emberfia eljövetelét, mindig elutasította az eljövetel órájának közlését. Húzzunk hát hasznot ebből. Vérasztani annyit jelent, mint magunkat felrázni letargiánkból, egy olyan földies életmódból, mintha ez a föld nekünk teljesen kielégítő volna, mintha semmit sem várnánk a más világtól. Főképpen imádkozni kell most, mert ez a titka minden megtérésnek. Imádkozni, de nem úgy, hogy Isten hatalmas kezét igyekezzünk megnyerni a mi önző vágyaink szolgálatára, hogy Istent akarjuk megváltoztatni, hanem hogy önmagunkat változtassuk meg. Imádkozni azt jelenti, hogy készek vagyunk Isten meghallgatására, hogy feláldozzuk személyes elképzeléseinket, és így napról napra jobban belépünk az ő üdvözítő terveibe, melyeket rólunk és másokról alkotott. Urunk és Istenünk, azt kívánod, hogy kiegyensúlyozott, megérlelődött emberek legyünk, akiknél a befejezés gondolatának békéje még alakítólag hat ránk, és az emberekkel való kapcsolatainkra. Segíts rajtunk, Urunk, hogy az öregedés napjaiban is jól használjuk ki időnket, lehiggadva és bölcsen cselekedjünk, nagyvonalúak és jóságosak maradjunk, és bizakodással tekintsünk a túlvilágban való beteljesedésre. Ajándékozd meg életünket az utolsó napig is tartalommal és vonzó értékekkel.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthass.